Mai adásban a metaverzumoké a főszerep. Itt van velünk Szász Barna, aki kiterjesztett valóságszakértő, és kicsit megvizsgáljuk, hogy hogyan fog hatni a jövő világa, a metaverzumok világa a családi és emberi kapcsolatokra. Szia Barna, kicsit mesélsz magadról, hogy mivel foglalkozol?
Szervusz, én eredetileg dokumentumfilmes vagyok, de a Stanford Egyetemen csináltam a mesterképzésemet Kaliforniában, és ott nagyon erősen beleástam magam az ilyen új médiás kiterjesztett valóság, virtuális valóság, ezekbe a technológiákba, és hogy ezt hogyan lehet jó célokra használni, kicsit abba is, hogy hogyan lehet rossz célokra használni. És én azóta tulajdonképpen ezekkel az új médiákkal való dokumentarista történetmeséléssel foglalkozom, félig Budapesten élek, félig pedig Amerikában, ahol az egyetemen létrehoztam egy ilyen tantárgyat, és ezzel foglalkozunk a diákokkal is, hogy hogyan lehet ezeket az új technológiákat jó célokra használni, dokumentarista célokra.
Akkor legalább már a emberiségnek egy kis szeglete megismeri azt, hogy akkor a metaverzumokkal, vagy a különböző kiterjesztett valóság alkalmazásokkal milyen célt tudunk megtenni, vagy milyen célra lehet őket használni. Az első pár kérdés, az egy gyors kérdés szekció lenne, hogy kérlek pár mondatban, vagy akár pár szóval válaszolj ezekre. Szerinted a metaverzum a jövő?
Igenis, meg nem is. A metaverzum az most egy ilyen kereskedelmi fogalom, tehát még évtizedekig nem fogunk semmilyen metaverzumban élni, de nagyon jól hangzik. Viszont az fontos elmondani szerintem, hogy nagyon hamar, tehát az elkövetkezendő, azt mondanám, hogy 1-2-3 évben egy nagyon nagy változáson fogunk keresztül menni, ami azt jelenti, hogy pont ezek a kiterjesztett valóság, virtuális valóság, kevert valóság eszközök nagyon be fognak költözni az életünkbe, és nagyon sok dolgot meg fognak változtatni az ilyen alapvető a világgal való kapcsolattartásunkban, a világban való létezésünkben, hogy hogyan érzékeljük a világot, hogyan kommunikálunk barátainkkal, szeretteinkkel, munkában. Ebben szerintem egy nagy változás várható. Én ezt nem hívom metaverzumnak, sokan annak hívják, de ettől függetlenül szerintem itt a lényeg, hogy lesz egy nagy változás.
Ezt a piacot a Facebook, vagy újkori nevén Meta fogja dominálni, vagy esetleg van lehetőség arra, hogy valamilyen új szereplő csatlakozzon be ebbe az iparba?
Én nagyon remélem, hogy nem a Meta fogja dominálni, mert már nagyon sok kárt okozott a társadalmainkban, vagy a társadalmunkban. Vannak más cégek, most itt rögtön az elején ugye megemlítem az Apple-t, ami a legnagyobb tech cég, és bár nagyon sok szempontból lehet kritizálni az Apple-t. Szerintem ők egy egészségesebb üzleti modellel működnek, és jobban odafigyelnek arra, hogy milyen hatása van a technológiának a mi mindennapi életünkre. Úgyhogy remélhetőleg lesznek még ilyen cégek. Annál is inkább, mert végre úgy tűnik, hogy az Európai Unió is, és Amerika is, ami nagy szó, kezd egy kicsit felébredni, és kezdenek a szabályozás irányába elmenni, és szerintem minél inkább szabályozva lesznek, annál inkább lesz lehetősége más cégeknek is, akik egy kicsit felelősebben működnek, betörni erre a piacra.
Meg fognak maradni a vasárnapi ebédek, vagy ezeket egy tolvonással áthúzhatjuk?
Jaj, micsoda kérdés! Hát én most nagyon szeretném, hogy megmaradjanak a vasárnapi ebédek. Szerintem most akkor ne tegyük ezt ennyire elemelté. Legyen ez nagyon konkrét. Vannak még vasárnapi ebédek? Tehát most még vannak, és ott jelen vagyunk? Nem is, tehát egy kérdés, ránézünk-e a telefonunkra vasárnapi ebéd közben? A másik kérdés, hogy gondolkozunk-e az e-mailünkön, vagy a pont az ebéd előtt még elküldött, vagy a social médiára posztolt üzenetünkön, és annak, hogy vajon milyen reakciók érkeztek rá. Szóval ezek szerintem már most ilyen nagyon aktuális kérdések. Nagyon jól megfogalmaztad ez a kérdés. Nézzünk magunkba, vannak-e még vasárnapi ebédeink?
Szerintem érdemes kihangosítani, amit mondtál, hogy jelen vagyunk-e, mert szerintem még vannak, legalábbis én szoktam részt venni rajta átlagos állampolgárként. viszont az, hogy hogyan vagyok jelen, és hogy mi történik ezen a családi ebéden, azt szerintem az elmúlt 10 évben rengeteget változott. De mennyit fog változni a következő években? Kicsit boncolgassuk már azt, hogy mire gondolunk akkor, amikor erről a virtuális valóság, vagy különböző kiterjesztett valóság alapú eszközök jövőjéről beszélünk, hogy az emberek fejében az él, szerintem a legtöbb emberben, hogy amit a Ready Player One-ban látunk, hogy majd a jövő az úgy fog kinézni, hogy felveszünk egy ilyen szemüveget, akár egy mellényt, különböző kesztyűket és egy futópadon, majd ott a metaverzumban gyakorlatilag egy ilyen párhuzamos valóságként fogunk létezni. Hogy ez a jövő, vagy ez már a jelen, vagy most hol járunk ebben az egész folyamatban?
Igen, úgy nagyon a jövőről én nem szoktam dolgokat mondani, mert ki vagyok én, hogy megmondjam, hogy mi a jövő, de hogy tulajdonképpen már amit most látok azok az eszközökkel, amiket én használok, amit várok, hogy megjelenjenek. Én nagyon várom például az Apple-nek megjelenik az első ilyen kiterjesztett valóság eszköze 2024 elején, első felében. Én azt nagyon várom. És akkor tulajdonképpen azt már nevezhetjük valamennyire jelennek. Azt láthatjuk, vagy az lesz a változás, hogy ezek az ilyen újfajta eszközök, amik virtuális rétegeket raknak a valóságunkba, a fizikai valóságunkba, tehát ülsz a konyhában, készíted a vasárnapi ebédet, és mondjuk csak egy receptre van szükséged, akkor az ott lesz a recept rögtön a fazekad mellett, és talán még rá is mutat, hogy a hagymának akkor a mekkora részét vágd le, és ilyen virtuális kiegészítő rétegek, ezek nagyon hamar így a mindennapi életünk részévé fognak válni. Tulajdonképpen ez egy ilyen kérdés, hogy ezt mennyire akarjuk, de én ezt nagyon egyértelműen látom, hogy ez a változás most le fog zajlani a következő években. Hogy ez mit jelent, arról nyilván nagyon sokat lehet beszélni, illetve arról is, hogy ez nem egyértelműen egy rossz irány. Tehát ez nem csak rossz lehet ez a változás. Ahogy most kinéz, szerintem itt nagyon-nagyon komoly veszélyek vannak, szóval fontos ezekről beszélni, ezekről a veszélyekről, hát ha meg tudjuk még előzni őket.
Még mielőtt a veszélyekre rátérnénk, ugye az Apple-nek az eszköze, ami tényleg pár hónapon belül elérhető lesz bárki számára, aki elég vastag pénztárcával rendelkezik, az ugye sokkal inkább ugye erre a kiterjesztett valóságra épül, viszont lehet ugye váltani a virtuális valóságba, hogyha jól tudom. Te hol látod a jövőt, hogy ez tényleg egy ilyen kevert valóságként fogjuk használni ezeket az eszközöket, vagy szét fog ez választódni, mert eddig inkább virtuális valóságról, meg ugye a Pokémon Go lévén leginkább ugye kiterjesztett valóságról beszéltünk. Most viszont úgy néz ki, hogy ez a kettő így összeért volna, és lehetünk egyszerre a VR-ban is, meg lehetünk mondjuk a konyhában is, amikor nézzük a receptet. Ez a jövő, vagy hogy hogyan képzeljük ezt el?
Itt több dologról van szó. A virtuális valóság eszközök, tehát amik egy ilyen teljesen új valóságot hoznak létre körülöttünk, és hiába én a konyhában ülök, igazából amikor felrakom a szemüveget, akkor egy szafarin találom magam elefántok között, és lehet, hogy egy tigris elől menekülök éppen. Szóval azok már egy ideje itt vannak a piacon, és egyre jobb minőségűek, és ennek ellenére azt látjuk, hogy ezek egy ilyen réteg műfajban vannak egyenlőre. Fantasztikus oktatási, tudományos, orvosi alkalmazásai vannak, de nyilván a legeslegnépszerűbb az továbbra is a játék. Hát ezek vannak, de valahogy az eddig megmaradt egy ilyen réteg műfajban. Szerintem arról van szó, hogy az emberek még nem állnak készen arra, hogy elszakadjanak teljesen a fizikai valóságtól, és emiatt egy sokkal természetesebb lépés lesz az, hogy ezek a kevert valóságok lépjenek be az életünkbe, pont amit az Apple eszköze is kínál, hogy ott maradhatunk a konyhában, ott maradhatunk az utcán sétálva, de megjelennek bizonyos virtuális elemek abban a fizikai valós térben, ahol vagyunk, és Erre szerintem sokkal nyitottabbak az emberek, tehát nagyon sokan ockodnak a virtuális valóságtól, egyébként ez egy, tulajdonképpen ez szerintem egy ilyen természetes ockodás, és tulajdonképpen egy egészséges ockodás, de az ilyen kevert, kiterjesztett valóságtól már nem. Úgyhogy szerintem első körben ezeket fogjuk látni, és amikor már nagyon-nagyon megszoktuk a kevert valóságot, akkor viszont szerintem nagyon ki fog bővülni azoknak a száma is, akik pont az általad említett, akár ha ismerjük a Ready Player One referenciát, vagy ismerünk bármilyen virtuális valóság referenciát, akár a Matrix bizonyos értelemben, ezek mind olyan modelleket mutatnak be, ahol az, hogy az én testem hol van a fizikai valóságban és mit csinál, az egy teljesen más dolog, mint hogy az agyam az egy milyen valóságot érzékel, és én még egyszer mondom, lehetek egy szafarin állatok között, miközben a budapesti lakásomban vagyok.
Beszéltünk ugye a vasárnapi ebédekről, és térjünk szerintem kicsit át, hogy hogyan fogja átformálni ez a mindennapi életünket, és leginkább az emberi kapcsolatainkat. A pandémia időszak alatt, meg úgy általánosságban is azért lehet látni, hogy a különböző kütyük, okostelefon, táblagépek, számítógép, vagy a közösségi média teljesen átformálta a mindennapjainkat, és azt, hogy hogyan tartjuk akár az iskolában a gyermekek, akár a munkatársakkal a kapcsolatot. Mit gondolsz, hogy ez egy teljesen új létformát teremt majd, hogyha akár ilyen avatarokkal tudunk majd beszélgetni, és mondjuk délután úgy találkozni? Látjuk azt is, ugye, hogy már az okostelefonoknál is ugye sokszor a gyerekek annyira nehéz őket már leválasztani, a szülőknek közbe kell avatkozni, akkor esetleg szakemberhez kell vinni. Viszont látjuk azt az oldalát is, hogy mennyi előnye van, hogy akár egy ázsiai kontinensen élő baráttal tudunk kapcsolatot tartani. Szóval ez megint egy kétélű fegyvernek tűnik a technológiai részéről, mint sok más dolog. Mi erről a véleményed? Hol látod ezt a jövőben?
Igen, szerintem ez a legfontosabb kérdés, amit mondtál, hogy rengeteg pozitív alkalmazása is van már most, viszont látjuk, szerintem ha nem dugjuk homokba a fejünket, akkor látjuk már most nagyon negatív következményeit, és én attól félek, kifejezetten félek, hogy nagyon fel fognak erősödni még jobban ezek a negatív következmények. És persze a pozitívak is, de úgy azt érzem, hogy a tech cégek, akik ezeket fejlesztik, ők nagyon hangosak, nagyon sok emberhez eljutnak a hirdetéseik, és ott mindig arról van szó, hogy mi itt összekötjük a családokat, mi közelebb hozzuk az embereket a világ különböző tájairól, közösséget építünk, és ezeket a pozitív üzeneteket nagyon nagy mennyiségben kapjuk meg, és pont ezért fontos szerintem nekünk beszélnünk a kockázatokról és a negatív mellékhatásokról. Én nagyon aggódom. Említetted, hogy már most milyen problémákat okoz gyerekeknél, egyébként szerintem nem csak gyerekeknél, én magamról teljesen bevallom, hogy nekem egy ilyen állandó küzdelem az, hogy így limitáljam a képernyőn vagy a telefonon eltöltött időmet, és ez egész, tulajdonképpen ez a legfontosabb, hogy nem kéne, hogy így legyen. Szerintem ez a technológiák, ezek nem rosszak, ezek nem negatívak önmagában, ezek semlegesek. Egy ilyen híres példa, amit szoktak mondani, hogy a kés is csak egy technológia. Egy kést azt lehet egy nagyon finom étel elkészítésére használni, de lehet emberek meggyilkolására is. Tehát nem a technológia maga határozza meg, hogy ez pozitív vagy negatív, hanem az, hogy hogyan használjuk. És akkor szerintem ez a legfontosabb kérdés, hogy hogyan használjuk, és milyen cégek használják, milyen cégek dominálnak, és ők milyen üzleti modellben működnek. Az a nagy baj, hogy az elmúlt 10 évben egy nagyon nagy változás lett, megérkezett a világunkba, ami korábban nem volt igazán, egy újfajta üzleti modell, amit úgy hívnak, hogy figyelemgazdaság. Korábban minden termék egy olyan gazdasági modellben működött, hogy te adtál pénzt, és a pénzedért cserébe kaptál egy terméket. És hirtelen ezeknek az új cégeknek, mint a Google, mint a Facebook, most már Meta, Twitter megjelenésével bejött egy teljesen új üzleti modell, ahol azt mondják neked, hogy ingyen van a termék, ingyen van a WhatsApp, ingyen van a Facebook, ingyen van az Instagram, ingyen van a TikTok, miközben milliós fizetéseket kap a sok tízezernyi, százezernyi munkatársuk, tehát azt valamiből ki kell termelni. Mi ezt elvileg ingyen kapjuk, de a gyakorlatban nem ingyen kapjuk, mert a figyelmünkkel fizetünk cserébe. Abban érdekeltek ezek a cégek, hogy minél inkább oda kössenek minket. Minél több időt tölt el a gyerekünk az Instagram előtt, a TikTok előtt, minél több időt töltünk el mi, annál több hirdetést tudnak értékesíteni, annál több adatot tudnak rólunk gyűjteni, ez nagyon fontos, mert minél több adatot tudnak rólunk gyűjteni, annál inkább tudnak még inkább hirdetést, jó hirdetést értékesíteni, vagy inkább, ami most már van, hogy megváltoztatni a viselkedésünket, és valahogy rávenni, akár hirdetés nélkül is, hogy fogyasszunk, hogy vegyünk meg bizonyos termékeket. A Pokémon Go egyébként egy jó példa, egy ártatlan játéknak tűnik, de valójában ott a gyerekek nagy számban egyszer csak megjelentek plázákban, Starbucksokban, tehát olyan cégek hirdettek, akik ezt nem is vették föl, akik érdekeltek voltak abban, hogy az ifjúságot valóban odavonzák mondjuk egy üzletbe, és akkor a játék készítője a Pokémon gymeket, azokat odarakta ezeknek a cégeknek a helyszíneire. Ez még csak egy ilyen nagyon szolíd, visszafogott példája annak, hogy hogyan változtatja meg tényleg a valós életben a viselkedésünket. Egyszerűen ők irányítják, hogy hova sétálnak a gyerekeink. Azért ezek szerintem nagyon-nagyon komoly és ilyen intő példák. De hogy ez még sokkal-sokkal rosszabb lesz. És ennek technológiai oka vannak, hogy okai vannak, és nyilván erről szívesen beszélek, hogy miért lesz rosszabb.
Milyen egyéb veszélyekkel kell számolnunk, hogyha már itt járunk pont? Ugye mondtad itt a kicsit ilyen adatvédelem, vagy nem is tudom, ilyen etikai aggályokat. Milyen hatással lesz ez az életünkre?
Sok dolog van. Egyrészt szerintem fontos megnézni, hogy most hol vagyunk, mert én mindig azt érzem, hogy erről egy ilyen jövőbeli veszélyként beszélünk általában, de készült most elég frissen egy kutatás egy amerikai kutatónő az amerikai társadalomról, de szerintem nagyon kifejező az összes nyugati társadalommal kapcsolatban. A tiniket vizsgálta, ugye, hogy Gene Twenge, és azt mondja, hogy a social media megjelenésével, tehát az 2011 és 2021 között a tinédzserek és a fiatal felnőttek körében a depresszió megduplázódott. A középiskolás lányok 60%-a számol be tartós szomorúságról és reménytelenségről. Az öngyilkosságok mértéke 41%-kal nőtt az elmúlt évtizedben. Különösen, hogyha a fiatalabb generációt nézzük meg, 10 és 14 évesek között, ami nagyon pici, ott háromszoros a növekedés az öngyilkosságokban, és ha a lányokat nézzük kifejezetten, akiket még jobban érint, akkor náluk négyszeres a növekedés itt 10 év alatt. Illetve, ami még egy ilyen nagyon megfogható és nagyon szomorú adat, hogy 2021-ben az amerikai középiskolás lányok egynegyede, 25%-a készített öngyilkossági tervet. És persze, amikor ezeket az adatokat hallja az ember, akkor próbál egy kicsit gondolkodni, hogy talán ez nem a social media miatt van, hanem talán más dolgok is vannak, Covid, klímaváltozás, stb. De itt a kutatók nagyon-nagyon összevetették az összes másik faktor változásával ezeket az adatokat, és nagyon jól ki tudták zárni, és nagyon erősen itt a technológiai változásra, és azon belül is ennek az üzleti modellnek, a figyelemgazdaságnak a dominanciájára vezették vissza. Úgyhogy szerintem erre nagyon érdemes odafigyelni, hogy most itt vagyunk. A másik, amire szintén nagyon érdemes odafigyelni, van egy... az egy ilyen, hogy a társadalmunk hogy van. Tehát az a polarizáltság, hogy Amerikában például abban nem tudnak már megegyezni az emberek, hogy ki nyerte a legutóbbi választást, hogy egyre jobban látjuk, hogy az ilyen szélsőséges, populista vezetők dominálnak nyugati demokráciákban, hogy Anglia kilépett az Európai Unióból. Nagyon komoly kutatások vannak, amik mind erre vezetik vissza, arra, hogy megváltozott a médiatér, és könnyebben manipulálhatók az emberek, nagyon Ami itt az újdonság, hogy nagyon személyesen neked értjük, hogy te ki vagy, értjük, hogy te mire reagálsz, értjük, hogy neked mik a sérelmeid, mi az értékrended, erre tudjuk optimalizálni az összes vagy politikai kampányunkat, vagy szórakoztató TikTok tartalmunkat, és ettől összehasonlíthatatlanul az eddigi, nem tudom, tévéhez vagy újsághoz képest összehasonlíthatatlanul jobban tudunk minden egyes emberrel hatni a világon. Szóval ez egy nagy kockázat, és ez még csak rosszabb lesz.
És ugye arról beszélünk, hogy most ugye ezt egy kijelző, egy kisebb kijelző, amit ugye telefonnak hívunk, azzal végzik. A jövőben pedig ugye, hogyha mondjuk virtuális valóságról, vagy különböző hasonló technológiáról beszélünk, akkor meg az egész területünket fogják tudni monitorozni azt, hogy mire nézünk, hova pislogunk, mi az, ami jobban felkelti a figyelmünket. Ez rengeteg olyan plusz adatot jelenthet, amivel még jobban tudják optimalizálni a mi digitális másunkat.
Pontosan. Ez nagyon jó, hogy mondod. És még egy kicsit rosszabb a helyzet, mert ugye tehát az új headseteknek már nem csak kifelé van kamerájuk, tehát mindent tudnak arról, hogy mi hol vagyunk, milyen tárgyak vannak a környezetünkben, látják a másik többi embert is, és gyűjtik róluk az adatokat, de befelé is van kamerájuk. Pontosan azért, mert ilyen avatarokkal vagyunk reprezentálva ezekben a virtuális világokban, de egyébként ez is egy ilyen átmeneti dolog, most már nagyon szép demót mutatott be pont Zuckerberg a Metától, arról, hogy teljesen fotorealisztikus, egy ilyen 3D-s mását látjuk a vonal túlvégén lévő embernek, tehát ilyen 3D-s, mondjuk egy 3D-s videótelefon, hogy ilyen régi kifejezéseket használjunk, tehát ilyen hologramokkal fogunk tudni már nagyon hamar kommunikálni egymással, ami egyébként fantasztikus, tehát ennek nagyon sok pozitív hozadéka is van. De visszatérve ahhoz, hogy milyen adatokat gyűjtenek rólunk, tehát befelé néznek kamerák, követik a szemmozgásunkat, hogy mire nézünk, mondjuk, hogy egy férfit vagy egy nőt hogyan nézzünk meg, tehát rögtön mondjuk a szexuális orientációnkat hamarabb tudják már, mint akár mi magunk, akkor az arckifejezésünket, a mosolyt, az ijegységet és a különböző komplex érzelmeket, főleg a mesterséges intelligencia megjelenésével nagyon pontosan le tudják írni, és amiről sokan beszélnek, például Yuval Noah Harari, hogy nagyon hamar eljutunk ahhoz a ponthoz, ha még most nem vagyunk ott, ahol a gép és ezek a cégek, akik uralják a piacot, jobban fogják ismerni az én belső érzelmi világomat, mint én magam. És hogyha ez így van, vagy hogyha amint ezt elérjük, akkor viszont én azt érzem, hogy én teljesen el fogom veszíteni a kontrollt. Most még mondtam, hogy már most is szenvedek azzal, hogy szeretném kevesebbet használni a telefonomat, de sokszor azt érzem, hogy nem vagyok ura önmagamnak, hiába szeretnék kevesebb, nem tudom, Instagramot nézni, valahogy mégis bevonz, mert valahogy oda tudnak manipulálni, de amikor eljutunk oda, hogy már tényleg az egész érzelmi világomat jobban ismeri egy cég, akkor viszont szerintem tényleg nagyon el fogom veszteni a kontrollt. És én egy felnőtt ember vagyok, én ezzel foglalkozom ráadásul, tehát nagyon értem, hogy mi zajlik le, de hogyha arról beszélünk, hogy mi lesz a gyerekeinkkel, arról beszélünk, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, akik nem is feltétlenül ismerik, hogy itt milyen technológiák és ilyen pszichográfiai eszközök állnak a háttérben, akkor ott még egy ilyen külön kockázatot és kitettséget látunk.
Volt szó a gyerekekről. Ők ugye általában egy új technológia első felfedezői, hiszen sokkal rugalmasabbak, sokkal jobban el tudják sajátítani ezeket a technológiai eszközöket. Ezért látjuk már, hogy gyakorlatilag óvodáskorban késik szinten tudják használni a különböző mobiltelefonokat. Ők nagyobb veszélyben is vannak szerinted, vagy mindenki egyformán érintett ebben a helyzetben?
Szerintem nagyobb veszélyben vannak, csak egy ilyen generációs különbség miatt is, mert most már, hogy is mondjam, 5-10 éve még erről csak beszéltünk, hogy hú, mi vagyunk az utolsó generáció, akik még telefon nélkül nőttek föl. Most majd eljön az a generáció, az első olyan, amelyik már pont ezekbe az ilyen virtuális valóság, kiterjesztett valóság technológiákba születik bele, és nem is igazán fogják érteni szerintem, hogy mi az, amit mi valós világnak hívunk, ezt a fizikai világot, mert számukra a világ az majd alapvetően ezt a kevert valóságot jelenti. Azért az egy nagyon nagy mértékű változásnak tűnik, és szerintem, hogy is mondjam, egészségesebb lenne, hogyha mindannyian, hogyha nekik is meg lenne egy ilyen referenciájuk arról, hogy mi az ilyen technológiai nélküli világ.
Arról mit gondolsz, hogy a szülők szerepe hol van ebben az egészben? A tiltás gondolom nem megoldás, hiszen ez ugyanolyan lesz, mint a kisiskolásoknál a telefon, hogyha egy valakinek van, akkor egyre több ember, egyre több gyerkőcnek lesz, egyre nagyobb beszédtéma lesz, hogyha valaki ebből kimarad, az pedig kimarad a közösségi életből is. Főleg, hogyha ugyanúgy, ahogy a telefonoknál a közösségi média is, a közösségi élet is ebbe a virtuális valóságba, ezekbe a metaverzumokba fog áthelyeződni. Mit tehet majd a szülő, vagy mi vár egy szülőre?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nyilván, hogyha tudnánk a választ erre már most, akkor jobban tudnánk már a mostani problémákkal is megküzdeni. Pont amit mondtál, hogy itt egy ilyen játékelméleti csapda van, hogy sajnos a legtöbb szülő igazából szeretné, hogy tiltva legyen a telefon, de egyszerűen ezt nem lehet megcsinálni, ha van már egy valaki az osztályban, akinek van telefonja. Ha sikerül valahogy szabályokat beiktatni egy ilyen rendszert a mindennapokba, hogy valahogy határok között lehessen csak használni ezeket a technológiákat, és például akár a telefont is, és legyen olyan ideje a gyereknek is, egyébként felnőttnek is, ahol ezek a technológiák teljesen ki vannak zárva az ember életéből, és vannak erre jó példák, szóval, hogy vannak olyan családok, mondjuk akik egy többszintes házban laknak, ahol azt mondják, hogy a telefon meg az összes kütyű az csak az alsó szinten lehet, és a felső szinten, ahol a fürdőszoba, hálószobák vannak, oda nem lehet kütyűt felvinni. Már csak ilyen apró dolgok is nagyon sokat számítanak, vagy most egy földszintes házban is csak arra nem tudom szabályozni, hogy melyik szobákban lehet ilyeneket használni. Szerintem már ilyen apró dolgok is nagyon sokat tudnak segíteni. Tényleg arról van szó, hogy minél inkább megadni azt az élményt, és rendszeresen a mindennapokban és minden nap, ahol ezek a kütyük így nincsenek jelen az életünkben, és mégis tudunk valahogy egy ilyen teljes életet élni. Szerintem annál egy ilyen kiegyensúlyozottabb helyzetbe kerülünk.
És ugye fontos, hogy a szülő is, ahogy említetted, valamilyen szempontból ugye keretezni tudja a saját maga technológia szokásait, hiszen hogyha ő is mondjuk az új Apple szemüveggel járkál majd az utcán, akkor nehezen várható el, hogy a gyerek viszont otthon hagyja majd, és ne vigye tovább, akár az iskolába, akár a különböző helyekre. Szóval, hogy szükség lesz effektíve fizikailag rehabilitációs intézményekre, amelyek majd segítenek abban, hogy visszatérjünk a való világba.
Rengeteg olyan eleme van itt ennek, ami így nagyon be tud vonzani, és nagyon egészségtelenül tud bevonzani, és csak ilyen saját életből vett példa, amikor gyerekekkel elmentünk kirándulni a hegyekbe, és napokig nem volt internet, akkor egy ilyen fantasztikus felszabadító hatása volt mindenkire, gyerekekre is, felnőttekre is, és úgy annyira látszik, hogy ez mennyire jót tesz mindenkinek. Még egyszer, most még ezek igazából nagyon egyszerű technológiák ahhoz képest, hogy mik lesznek a következő néhány évben. Szerintem az viszont egy fontos kérdés, hogy ugye most, amikor ilyen rehabilitációs intézetről beszélünk, azért léteznek rehabilitációs intézmények, mert a társadalom megegyezik abban, illetve a vezetőink megegyeznek abban, hogy ezek a függőségek, ezek rosszak, ezek károsak, és emiatt mi szeretnénk áldozni közpénzt arra, hogy legyenek ilyen rehabilitációs intézmények. Ami szerintem egy kockázat, hogy van egy ilyen demokratikus kockázat ezeknek a technológiáknak, és pontosan az olyan cégek miatt, akik most uralják. Tehát szerintem nem teljesen egy ilyen fantázia, disztópia, hogy a jövőben ezek a cégek, pont akik uralják ezeket a technológiákat, még nagyobb befolyást szereznek a mindennapi életünk és a demokratikus intézményrendszerünk fölött, és akkor viszont egy kérdés, hogy mennyire tudunk majd egyáltalán megegyezni abban, hogy mi szeretnénk rehabilitálódni ezekből, vagy valahogy elhitetik velünk, hogy mindenkinek nagyon jó, hogyha minél több időt töltünk ezekben a kevert valóság terekben. Szóval, és erről is persze vannak szkifik, amik erről szólnak, hogy itt teljesen átveszi az irányítást pont maga ez az elnyomó figyelemgazdaságos gépezet. Majd meglátjuk, most még mindenképp időben vagyunk, hogy ez ne így történjen.
Akkor még az is elképzelhető, hogy lehet, hogy jó lesz, hogyha ebben a világba töltjük az életünket, legalábbis valakinek biztosan. Mondtad, hogy mindenki. Ez valóban mindenkit jelent? Azért most azt látjuk, hogy ezek az eszközök baromira drágák. A jövőben várható, hogy mindenki számára elérhetőek lesznek, lesz ez a technológia, vagy lesznek olyan régiók, akik gyakorlatilag ilyen digitális nomádként fognak élni. Sokszor használjuk mostanában ezt a digitális szakadék kifejezést. Lesz szakadék különböző régiók között, vagy mindenkit fog érinteni az, hogy a metaverzumban, vagy a különböző kiterjesztett valóságeszközökben részt vesznek?
Én nem tudom a pontos statisztikákat arról, hogy hány embernek van mobiltelefonja a világban, de azért úgy tűnik, hogy ez már tényleg a társadalom nagy többségét jelenti, még a fejlődő országokban is van mobiltelefonja az embereknek. Tehát ha ez le tudod zajlani, akkor bennem semmilyen kétség nincs, hogy ugyanez le fog zajlani itt az ilyen kevert valóság eszközökkel. Ugye most, ahogy te is mondtad, az Apple készüléke az egy ilyen luxus termék, tehát az milliós összegekbe kerül. Viszont már most látszik, hogy a Meta képes egy nagyon-nagyon szuper, gyors és nagy kapacitású eszközt ennek a töredékéért értékesíteni, és ez pont azért van, mert ők tudják, hogy az igazi bevétel az nem a pénz, amit te fizetsz, hanem utána az az idő, amire ők rá tudnak téged venni, hogy eltöltsd az ő eszközükkel. És ilyen szempontból szerintem ez mindenképp azt jelzi előre, hogy lesz itt egy olyan verzió, hogy nagyon olcsón megkapják a nagyon nagy tömegek ezeket az eszközöket, mert cserébe viszont ezek a cégek máshonnan, majd a figyelmünkön keresztül és a fogyasztásokon keresztül egy nagy bevételt tudnak termelni. Szóval szerintem ez nem lesz gátja az elterjedésnek.
Annyi veszélyről beszéltünk már itt a hangulati változások az emberi kapcsolatoknál, akár itt az adatvédelem szempontjából. Kicsit térjünk át a megoldásokra. Kezdjük azzal, hogy van-e egyáltalán felelős ennek az egésznek. A tech céget lehet-e okolni, az államot lehet okolni, a felhasználót lehet okolni, a szülőt lehet okolni. Ki a felelős ebben az egész háborúban gyakorlatilag?
Nagyon jó kérdés. Nyilván itt nem egy-egy embernek a felelősségéről van szó. Ez annál egy ilyen sokkal finomabb és ugyanakkor komplexebb helyzet. Én, és erről az órán is beszélünk a diákjainkkal, hát én, tehát, hogy, és a diákjaink is áldozatok egyébként, tehát látom, hogy a figyelmük az közel sem olyan, mint akár néhány éve volt. Semmiképpen sem ők a felelősek, ők egy áldozatai egy ilyen rendszernek. Szülők, szegények, ők is részben áldozatok. Persze van választási lehetőségük valamennyire, hogy hogyan küzdenek, de én őket is áldozatoknak tekinteném. Zuckerberg magában felelős? Szerintem egyébként igen. Én nagyon radikális vagyok ebben, szerintem neki börtönben kéne ülnie, csak a szabályozásaink ezt még nem teszik lehetővé, de hát aki felelős olyan termékekért, amik ők is tudják a saját belső felméréseik szerint öngyilkosságokhoz vezetnek, szerintem ez egyértelműen keményebben kéne büntetni, de itt nem egy egyéni felelősségről van szó mégsem, hanem szerintem ettől a, most már látjuk, hogy egészségtelen üzleti modelltől kéne egy egészségesebb felé elmozdulnunk, és ebben viszont mindannyian tehetünk. Tehát amikor megoldásról beszélünk, több ilyen dolog van egyrészt, hogy kicsit edukáljuk magunkat, próbáljuk abban megérteni, hogy mi zajlik, mert akkor választóként lesznek elvárásaink a törvényhozók felé, és hogyha itt szabályozással ezt nagyon jól meg lehetne oldani. Tehát, hogy ha ezt az adatgyűjtést, ami zajlik, sokkal erősebben szabályoznák, akkor hirtelen engem már nem is tudnának úgy manipulálni, hogy akkor is használjam az Instagramot, amikor én nem akarom. Ez ilyen egyszerű. Van még egy olyan része is, amit tehetünk szerintem már most, hogy megpróbáljuk kevésbé használni ezeknek a cégeknek a termékeit. Például úgy tudom, hogy a legnépszerűbb üzenetküldő az a WhatsApp, amit szintén a Meta tulajdonol, és szintén nagyon-nagyon sok adatot gyűjtenek rólunk. Bárki elmozdulhat non-profitok felé, van például a Signal nevű kommunikációs app, amit újságírók, művészek, én azt látom, hogy nagyon nagy számban használnak, bárki számára ingyenes, én a családomat is így át mondtam, hogy mostantól kezdve ez néhány éve volt, ezt fogjuk használni, és át tudtunk állni, nem állt semmiből. Szóval, tehát nézni kell azt, hogy melyik cégnek a termékeit használjuk, és mennyi adatot adunk oda.
Én is ebben várom a jövőt, illetve az edukációban, hogy fontos lenne arra helyezni a hangsúlyt, hogy mondjuk egy gyereket milyen digitális képességekkel ruházunk fel, vagy gyakorlatilag úgy, ahogy tanítjuk a matematikát, a testnevelést, a többi úgy a magát, azt, hogy hogyan érdemes a digitális térben mozogni, azt is szükséges lesz a jövőben valamilyen formátumban átadni, az nem is egy tantárgy, hanem mondjuk egy kurzus, az rendkívül fontos lehet, mert végül is mindig a végfelhasználó van a végén a folyamatnak, aki megtapasztalja, illetve elszenvedi ezt az egészet, és ezért ő van kitéve ennek a legjobban. Pontosan, ahogy említetted, hogyha mondjuk elkezdünk olyanokat használni, amik nagyobb titkosítással dolgoznak, köztudottan kevésbé, vagy akár egyáltalán nem foglalkoznak azzal, hogy mi miket írunk, milyen szokásaink vannak az interneten, akkor akár ez egy megoldás lehet.
Nagyon, nagyon. És egyébként erre látok jó példákat. Van egy unokahúgom, aki Finnországban tanul, gimnázium közepén van valahol, és ő például az oktatásnak köszönhetően is így felismerte, hogy igazából rá rossz hatással van a közösségi média, és teljesen abba hagyta ennek a használatát, és most ilyen iskolai projekt keretében erről készít dokumentumfilmet a saját osztálytársaival, évfolyamtársaival, tehát pont ezzel a generációval, hogy ők hogyan használják, és ez milyen hatással van rájuk. Tehát, hogy olyan fantasztikus lehetőségek vannak itt csak az oktatási részében. Szerintem, igen, száz, megerősítem, amit mondasz.
Kicsit forduljunk át a pozitív oldalára, beszéltük itt ugye a kapcsolattartást, mi lehet, ami még segíthet nekünk a jövőben a metaverzum által?
Még egy nagyon picit a kapcsolattartásról beszélnék, mert annyira tényleg pozitív az, hogy végre a technológia kezd odaérni, hogy visszatérhetünk oda az ilyen interpersonális kommunikációban, ahol év tízezreken keresztül voltunk. Tehát, hogy háromdimenzióban kommunikálunk egymással. Az ember az egy háromdimenziós lény. Most itt tényleg a Zoom az ellenpélda, tehát, hogy annyira természetellenes Zoom beszélgetéseken lenni. Mindenki, aki már akár tanult Zoomon keresztül, akár dolgozott, az ismeri, hogy nagyon-nagyon elfáradunk. Sokkal jobban, mint egy valódi személyes ilyen találkozón. És pont azért van, mert ez, hogy egy ilyen kétdimenziós felületre ez így le van valahogy csupaszítva, ez nagyon nem természetes. És amit ezek a technológiák lehetővé tesznek, hogy például együtt legyünk egy virtuális térben, mondjuk egy virtuális tárgyalóban, ha munkáról van szó, ugyanolyan, mint az igazi tárgyaló, ugyanúgy kivetíthetünk a falra egy ilyen virtuális projektor segítségével dolgokat, és az olyan apróságok, hogy együtt fordulunk a projektor felé, tehát látom, hogy a többiek nem beszélünk erről, hanem látom, ahogy ők mozdulnak a teljes testükkel, látom jól a mimikájukat, látom a testtartásukat, nagyon sok ilyen non-verbális, háromdimenziós kommunikációs elem is ott van. Ettől bármennyire is furcsa, ez a technológia egy sokkal természetesebb kommunikációt enged meg. És én ezt tapasztalatból mondom, tehát ez nem egy ilyen Silicon Valley-i hirdetés szövege, hanem én dolgoztam így az egyik projekten a világ különböző táján lévő csapattársaimmal, hogy egy ilyen virtuális tárgyalótérben mindenki VR vagy AR headsettel a fején volt benne, és tényleg egy sokkal kellemesebb élmény volt, mint a Zoom találkozók. És akkor ennek ez szintén nagyon át fogja alakítani az életünket, mert akkor hirtelen például nem kell majd repülővel oda repülnünk valahova, csak azért, hogy legyen egy ilyen személyes hatású találkozunk valakivel, akkor nem kell annyira szennyeznünk a környezetünket. Ugye most, amikor tényleg szerintem a technológia mellett a klímaválság az egyik legégetőbb problémánk, szerintem ezek nagyon fontosak, hogy hogyan tudjuk a kibocsátásunkat csökkenteni, és ez például pont tényleg egy ilyen valós és teljesen reális eszköz a kibocsátásunk csökkentésére is. Tehát szerintem ez például már önmagában nagyon jó. Amikor arról beszélünk, hogy családtagjainkkal, akik távol vannak, szintén valahogy egy ilyen természetesebb, háromdimenziósabb módon tudunk együtt lenni, szerintem az is egy nagyon pozitív dolog. Nehéz ezeket úgy elképzelni, hogy valaki ezt még nem próbálta ki, de ha már kipróbáltad, akkor valahogy érted, hogy jé, ez tényleg valahogy természetesebbnek, igazibbnak hat.
Lehet ez egy közös élmény a családban? Hogy úgy, ahogy mondjuk leülni, közösen videójátékozni, úgy közösen eltölteni egy rövid időt, vagy hosszabb időt a virtuális valóságba egy családként? Szóval tekinthetünk erre úgy, mint egy közös sétára az erdőben, vagy egy közös játszótérre való játékra, mondjuk, hogyha elmegyünk a metaverzumba, a Kínába, és ott kicsit sétálgatunk, a Google-nek a különböző appjain, ez lehet egy közös élmény?
Szerintem mindenképpen lehet. Ez szerintem egy nagyon pozitív és építő élmény is lehet. Én mégis, csak azért, mert most ahol vagyunk, azért ilyenkor hozzá szoktam tenni, hogy de ha elmegyünk kirándulni az erdőbe kütyük nélkül, talán annak még nagyobb jelentősége és fontossága van egy család életében, ahogy a mai társadalmunkat megnézzük, ez olyan ritkán jön már létre sok családban. De szerintem igazad van abban teljesen, hogy például ez is fontos, hogy ne a gyerekek egyedül létezzenek ezekben a alternatív valóságokban, hanem legyenek itt ilyen családi élmények is.
Meg ugye, hogy a szülő tudja, vagy nagyjából értse azt, hogy mi történik ezekben a világokban, és hogy azokat a tartalmakat is tudja szabályozni. Itt ugye elhangzott akár a pornográf tartalmak, amik rendkívül veszélyesek lehetnek egy. Szóval, hogy érdekes jövő vár ilyen szempontból. Társas kapcsolatokat említettük, ugye mondtad, hogy dokumentumfilmekkel foglalkozol. Oktatásban akár, én mindig nagyon szeretem azt a példát mondani, hogyha mondjuk valaki megkérdezi, hogy a virtuális valóság az egészségügyben mire lesz jó, vagy mire tudjuk használni, ugye persze mindig a fóbiákat, vagy különböző pszichiátriai alkalmazásokat tudunk említeni, de hogy például az orvosnak elképesztő jó lehetőség, hogy belehelyezze magát abba a térbe, vagy abba a betegségbe, amivel küzd a páciense, és sokkal empatikusabb tud lenni akár a nővér, akár az orvos a beteggel, akkor, hogyha mondjuk átélheti azt, hogy milyen egy Alzheimer-es, vagy Alzheimer-korral küzdő felnőtt napja, vagy különböző más betegségekben küzdő felnőttek napja. Ez az immerzív média, ez hogyan használható ebben a szférában, akár az oktatás beleértve?
Szinte végtelennek látom a lehetőségeket, és én nagyon egy ilyen pozitív izgatottság van ezzel kapcsolatban nálam. Én most mondok egy példát, egy konkrét projekt, amin dolgozom, történelmi oktatási projekt, a saját történelmünkről, Budapest szívének a történelméről, itt a 7. kerület Belső Erzsébet városnak a tulajdonképpen a történelmében egy ilyen időutazásra tud majd menni a közönség. 1900-tól mondjuk, hogy 1950-ig, tehát egy ilyen 50 évet felülelően, és ez egy ilyen különlegesen érdekes része Budapestnek, mert ott volt a történelmi zsidónegyed, de persze nem csak zsidónegyed, hanem egy nagyon komplex társadalmi rétegek voltak ott, de aztán ott volt a gettó is, és akkor ezt követjük végig, de ez olyan lesz, hogy ott sétálhatsz majd az utcán, fizikailag, miközben lesz egy kevert valóságeszköz a fejeden, és akkor itt összekeverjük az ilyen történelmi rétegeket a valós fizikai rétegekkel, és ezt tényleg nem tudjuk a mai, tehát nagyon más, mint ott ülni egy történelem órán, egy iskola padban, és akkor valaki mesél erről, meg esetleg fotókat mutogat, itt tényleg benne vagy a történetben, olyan, mintha egy filmvásznat nem csak így néznéd a filmet, hanem egyszerűen besétálnál a vásznon keresztül a filmnek a világába, és ott megélheted, interakcióba léphetsz emberekkel. az ilyen oktatási lehetőségek, azok óriásiak. Mondtad az egészségügyi alkalmazást, hát ott is még olyan jó dolgok vannak. Említetted az empátiát, de van az, hogy például pont szijámi ikreket hogyan választottak szét orvosok, azt hiszem tavaly nyáron volt Brazíliában, a fejüknél voltak összenőve, tehát egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon érzékeny műtét, és akkor ott fél éven keresztül az operációt megelőzően, fél éven keresztül az orvosok egy ilyen virtuális térben tudták gyakorolni a műtétet, és megismerkedni azzal, hogy hogyan néz ki ennek a gyerek csecsemő ikerpárnak pontosan az ilyen belső térképe, hogy ott hogyan van összenőve tényleg itt a koponyájuk, és ezt olyan jól be tudták gyakorolni virtuális valóságban, hogy utána nagyon jól sikerült a műtét, és mondták, hogy ez a felkészülés nagyon sokat segített. AR, tehát kiterjesztett valósággal úgy tudnak ma már műteni Johns Hopkins Egyetemen, Stanfordon is, hogy rávetítik a páciensnek a testére, hogy konkrétan hol helyezkedik el valamelyik szerve, és emiatt egy sokkal kisebb vágást kell végrehajtani, emiatt akkor kevésbé fáj, gyorsabban gyógyul, kevésbé invazív, szóval nagyon sok előnye van.
Ugye ma egy ember élete abból áll, vagy akár egy gyermek élete, hogy elmegy az iskolába, elmegy a munkahelyére, ott különböző dolgokat elsajátít, hogy elvégzi a munkáját. Mit gondolsz, hogy a fizikai épületekre milyen hatással lesznek ezek a metaverzumok? Mert gyakorlatilag, hogyha arról beszélünk, hogy át lehet transferálni az életet ebbe a világba, akkor nem lesz szükségünk fizikai épületekre, például iskolákra, hiszen mindenki úgy, ahogy a távoktatás idején egy ilyen metaverzumban, vagy egy közös térben fogja az oktatási procedúrákat végrehajtani, vagy akár a munkahelynél is, ugye a home office világa az akár egy új lendületet kaphat már az Apple készülékével is, hogyha különböző monitorokat tudunk kitenni magunk elé a kiterjesztett valóság segítségével. Ezzel kapcsolatban mi a véleményed? Lesz még szükségünk munkahelyekre? Mármint munkahelyekre biztosan, de hogy fizikai munkahelyekre, fizikai iskolákra, vagy ezeket egy-egyben át tudjuk építeni a metaverzumba?
Az biztos, hogy nagyon meg fogja változtatni, tehát én most éppen San Francisco belvárosában ülök. Itt óriási nagy probléma most a városnak. Teli van a város a Covid óta irodaházakkal, amikben üresen állnak az irodák. Pont azért, amit mondasz, mert rájöttek a cégek, hogy már igazából nem fontos az, hogy minden munkavállalójuk minden nap bent legyen az irodában, hanem egy ilyen hibrid módban vannak a legtöbben, ahol csak néhány napot járnak be személyesen. És akkor ez már pont ezt a kérdést feszegeti, amit kérdeztél, hogy szükség van-e még irodaházakra? Szükség lesz-e még iskolára? Nagyon jó kérdés, szerintem azért még sokáig lesz szükség, ugye, ami nagyon hiányzik, és szerintem ezt nehéz pótolni, az nem is a meeting, nem is az ilyen találkozó, nem is a tanóra, hanem például a szünetek, amikor csak összefutsz valakivel a menzán, mosdóban, és elindul egy spontán beszélgetés, és ott jönnek a legjobb munkahelyi ötletek, ott születnek a legjobb barátságok az iskolában. Ezeket az ilyen, hát ilyen valós közösségi együttléteket, amik nem ennyire ilyen output-orientáltak, hanem csak spontának és természetesek, és pont olyanok, ahogy mi, mint emberiség eddig léteztünk az eddigi evolúciónkban, ezeket szerintem nem pótolják jól. Szóval én egy kicsit sajnálnám, hogyha teljesen eltűnnének ezek a terek, de ez nem ezt jelenti, hogy nem indulunk el ilyen irányba, szerintem elindulunk ilyen irányba, hogy csökken ezeknek a tereknek a jelentősége.
Ti részben említettük a mentális egészséget, hogy azért vannak itt negatív hatások a közösségi média által. Mit gondolsz, hogy a valós érzelmeket, a valós kapcsolatokat mennyire fogjuk tudni transferálni, vagy áthelyezni a metaverzumban? Van esetleg ezzel kapcsolatban valamilyen tapasztalatot, hogy mondjuk lehet, hogy ugye a közösségi média a negatív énkép az, hogy mondjuk a kapcsolatokat úgy tartjuk, hogy emojikkal és különböző szöveges üzenetekkel, hogy lehet-e az, hogyha tényleg van rajtunk egy szemüveg, ami tényleg a mimikánkat, a szemmozgásunkat le tudja követni, lehet-e ez egy pozitív előnye ennek a világnak? Lehet, hogy az emberi kapcsolatunkat sokkal jobban meg fogjuk tudni élni, amik mondjuk egy megtartó közeg lehet akár az öngyilkosság tekintetében a metaverzumban. Lehet ez egy pozitív hozadéka ennek a világnak?
Ugye pont ez az érdekes, hogy tulajdonképpen minden elsülhet csak pozitívan is, hogyha az az elsőrendű célunk. Tehát, hogyha valahogy egy olyan modellben működnénk, ahol a technológiafejlesztőinek az lenne a célja, hogy mi minél jobban legyünk és jobban érezzük magunkat, akkor nagyon jól lehetne erre optimalizálni. Sajnos jelenleg nem ez a helyzet, nem erre optimalizálnak ezek a cégek, hanem a saját bevételükre, és ennek sajnos a mellékhatása az, hogy pont az ilyen humán célok, azok sajnos sérülnek. Így is lehet pozitív példákat mondani, tehát tavaly 2022-ben a Sundance Film Fesztiválon, ami Amerika legnagyobb független filmes fesztiválja, volt egy nagy sikerű film, az a címe, hogy We Met in Virtual Reality, a virtuális valóságban találkoztunk. Egy egész estés dokumentumfilm, ami a virtuális valóságban játszódik, és azt mutatja be, hogy különböző emberek a világ különböző táján mennyire egy ilyen izgalmas életet élnek egy ilyen közösségi VR világban, és szerelmek szövődtek, amivel aztán valós fizikai, valós világban való találkozások lettek, ahol folytatódtak ezek a szerelmek. Szóval, hogy létezhet ilyen? Van-e transfer a két világ között? Van, persze.
Így a beszélgetés végéhez közeledve, mik azok a platformok vagy könyvek esetleg, amiket tudsz ajánlani a hallgatóknak, hogyha jobban érdeklődnek, vagy továbbiakban is érdeklődnek a kicsit veszélyes, de mindenképpen előttünk álló világ felé?
Van egy szerző, úgy hívják, hogy Jaron Lanier, aki egy ilyen szilíciumvölgyi alapkő, egy fantasztikusan izgalmas figura, tulajdonképpen hívta először a virtuális valóságot virtuális valóságnak. Most a Microsoftnál valami kitüntetett pozíciója van egyébként. És ő írt egy olyan könyvet, ami szerintem nagyon jól összefoglalja, hogy hogyan fejlődött ki ez az egész. Az a címe, hogy The Dawn of the New Everything, tehát az új mindenség hajnala. Az egy nagyon jó könyv, ha valaki így el akar indulni. Egyébként maga Jaron Lanier írt egy olyan könyvet, ami most elfelejtettem, hogy 10 vagy 18, de vagy valami, mondjuk, hogy 10 ok, amiért töröld magad a social médiáról. Tehát ő egy ilyen szempontból szerintem egy jó szerző, hogy a pozitív dolgokról is ír, ő nagyon-nagyon pozitívan izgatott a VR miatt, de közben meg nagyon kritikus itt a cégekkel és az üzleti modellel kapcsolatban. Ezek a skifik, amiket említettél, szerintem pont Ready Player One izgalmas lehet, szerintem a Matrixot újra nézni izgalmas lehet, a Her című filmet megnézni izgalmas lehet, a We Met in Virtual Reality dokumentumfilmet megnézni, ezek is mind jó. Hát ilyen jó párhuzamok, hogy valamit elmesélnek nekünk erről.
Záró kérdés, mennyi időnk van? Hogy tudjuk ezt így elhelyezni távlatokban?
Én azt mondom, hogy nincs időnk, tehát az már elkezdődött, és már sokkal rosszabb a világunk sok szempontból, mint 10 évvel ezelőtt volt. De hogyha egy kicsit pozitívabban nézzük, azt gondolom, hogy valószínű az Apple szemüvegének a megjelenése több emberhez fogja elvinni ezeket a technológiákat, mint most, de még azért ez jó néhány év lesz, amíg tényleg ez a mindennapjaink része lesz. Mindenki körülnézhet maga körül, hogy hányan próbálták ki már a VR vagy AR szemüvegeket. Nem sokan egyelőre. És ez valószínű még így lesz, de hogy az évtized végéig itt egy ilyen nagyobb változás le fog zajlani, az számomra nem kérdés.
És szerinted ez a változás, ez kicsit így az AI-hoz hasonlítva olyan lesz, hogy tegnap már még nem használtuk a ChatGPT-t, ma meg már használjuk a pályázatokhoz, vagy az iskolai dolgozatokhoz, vagy ebben lesz egy átmenet talán, mert hogy gyakorlatilag, amit említettél, hogy a különböző kiterjesztett valósághoz köthető módszereket, alkalmazásokat, azt az Apple készüléke valószínű, meg ugye már az új MetaQuest 3 is gyakorlatilag készségszinten tudja, van még mit javítani, szóval hogy itt ez már gyakorlatilag a jelen, de egyrészt ez egy hirtelen robbanás lesz, vagy ebbe így átcsorgunk, illetve az, amit látunk mondjuk a Ready Player One-ban, hogy egy teljes értékű párhuzamos valóságot tudunk megélni, az szerinted így emberi életekben, vagy emberi léptékben, az mikorra várható?
Nagyon-nagyon. A legutóbbira biztos, hogy nem merek válaszolni, nem tudom. De baromi érdekes, ami lezajlott itt a ChatGPT-vel. Tehát, hogy azt tényleg, hogy megjelent a valóságunkban. Tényleg egyik pillanatról a másikra. Tehát, hogy egy évvel ezelőtt még az emberek nagy többsége életében nem hall, arról, hogy mesterséges intelligencia, igen, de arról, hogy ChatGPT sose, és aztán most meg már én már úgy állítom össze a tananyagot a diákoknak, hogy semmi olyan eszéírás nincs benne, amit a ChatGPT meg tud írni, mert akkor biztos, hogy azt fogják használni. Az, ami elképesztő. És én mindennapi szinten használom. Nagyon-nagyon hasznos. Az összes sok ilyen generatív mesterséges intelligencia eszköz. Én azt gondolom, hogy ennyire ilyen viharszerű nem lesz ez a változás. Szerintem ez ennél fokozatosabb lesz. Technológia okok vannak, tehát nagyon drága még egy jó headsetet elkészíteni, és valószínű ez még egy ideig azért drága lesz. És most például említetted a Quest 3-at, nekem van egy Quest 3-am, azt érzem, hogy még nincsenek rajta igazán jó tartalmak, tehát még itt több dologra várunk arra, hogy megfizethető legyen az eszköz, és akkor elég emberhez eljusson, és akkor már a cégeknek megérje, hogy fejlesztenek el jó tartalmakat, ez szerintem fokozatos lesz. Van itt egy olyan része is, hogy még sok fejlesztő nem is igazán érti, hogy hogy kell használni, ez egy új médium. Azt a példát szokták használni, és én is, hogy amikor megjelent a film, mint egy új médium, 1800-as évek végén, akkor ha megnézed a korai ilyen filmes kísérleteket, hát azok még nem igazán filmek, mert nem is értjük pontosan, hogy kell, mi az a film, és hogy kellett azt használni történetmesélésre, hanem évtizedek kellettek ahhoz, hogy az első igazán értékelhető filmek megjelenjenek. Nekünk most majd itt nem kell évtizedeket várni, de hogy azért ez néhány év lesz, és ez fokozatos lesz, az szerintem valószínű.
Podcast felvétel helyszínét a Brainbar Studio biztosította. Köszönjük nekik jó célú és jótékony lehetőséget. Amennyiben szeretnéd te is támogatni az OncoVR munkáját, akkor kérlek látogass el a weboldalunkra, az oncovr.hu-ra, vagy pedig az oncovr.hu/támogatlak felületre.